műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A mesterséges intelligencia nem csak a gazdasági folyamatokat szabja át, hanem a hagyományos médiát is. Számos olyan tartalom lát napvilágot, amelyet az AI készített, generált. Ezekkel kapcsolatban viszont létezik több hatalmas veszélyfaktor is. Egyrészt ott van az a jelenség, hogy a mesterséges intelligencia képes álmodni, azaz olyan tartalmat lehivatkozni a kigenerált anyag kapcsán, ami nem is létezik. Ez viszont egy ártalmatlanabbnak tűnő tényező, mert másodrészt ott van a deepfake. Amikor valaki célzottan hoz létre egy olyan tartalmat, amely félretájékoztatja a közönséget, és teszi mindezt a mesterséges intelligencia segítségével. Ezen tartalmak pedig futótűzként képesek terjedni a közösségi médiában. De vajon ez mire ösztönzi a fogyasztókat, a médiafogyasztókat? Végre megtörténhet a közösségi média dezinformációs és nem egy esetben butító hatása, és az emberek elkezdhetnek visszatérni a hagyományos médiához? Erre keressük a választ a mai digitális világban. Témánk: hagyományos média a mesterséges intelligencia ellen. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Német András újságíró, a HVG munkatársa, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, ez egy nagyon érdekes és égető téma valóban.
Kezdjük a beszélgetésünket egy pozitívabb felütéssel. Látjuk, tapasztaljuk azt, hogy az emberek egy része retteg a mesterséges intelligenciától, míg a másik tábor valósággal rajong érte. De hogyan kell, vagy legalábbis kellene viszonyuljanak ehhez a technológiához az újságírók? Például ott van a ChatGPT, vagy egy ahhoz hasonló algoritmus, amely képes lehet megkönnyíteni a mi munkánkat, a felkészülésünket.
Igen, tehát sokféle válasz van erre, mindenképpen óvatosan kell bánni a mesterséges intelligenciával, de ugyanakkor ki is kell használni, tehát rengeteg lehetőséget ad, és azok az emberek is használják már régóta tudatlanul a mesterséges intelligenciát, akik ezt ellenzik, vagy nem is tudnak arról. Tehát például a különböző forgalom szabályozási vagy GPS programok is most már ugye úgy határozzák meg a forgalmat, hogy ez alapvetően mesterséges intelligencia alapon megy, és mi újságírók is ezt már használjuk. Tehát szerintem minden szerkesztőségben születtek már olyan cikkek, amelyekben részt vettek a ChatGPT és a társai. Valóban nagyon jelentős mértékben segíthet a mesterséges intelligencia az adatgyűjtésben, tehát ugye tudjuk, hogy pillanatok alatt hatalmas mennyiségű adatot tud ellenőrizni, átolvasni, rögzíteni a mesterséges intelligencia, és nem csak arra képes, hogy ezeket elolvassa, hanem arra is, hogy mintákat, trendeket találjon bennük. Tehát csak példaként említeném meg, hogy például, amikor néhány évvel ezelőtt nyilvánosságra került sok gazdag ember offshore trükközése, akkor a Panama papírok elemzésében oroszlán részt vállalt a mesterséges intelligencia, hogy létrehozta ezeket a hálókat, amelyek alapján az újságírók végül megtalálhatták azt, hogy ki hova próbálja elrejteni a vagyonát. Aztán, akik használnak különféle számítógépes fordítóprogramokat, ők is gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát alkalmazzák, és ez egy másik előnye szintén az újságírásnak, hogy az újságírók számára, hogy rettentően könnyűvé válik egyrészt a saját anyaguk lefordítása más nyelvre, vagy ez például az általuk nem ismert nyelveken született cikkek használható nyelvre a lefordítása. Aztán még az is egy nagyon fontos előny, hogy nagyon gyorsan dolgozik. Tehát rengeteg szerkesztőségben, például az amerikai AP hírügynökségnél, de akár az Economistnál vagy Reutersnél is már készülnek anyagok a ChatGPT segítségével. Ezek alapvetően pénzügyi beszámolók, amelyek a tőzsdei folyamatokat elemzik, de például amikor gyors híreket kell írni, akkor is egy pillanat alatt sokkal gyorsabban készülnek a mesterséges intelligencia által készült anyagok, mint az emberi húsvér újságírók által írtak. És van még egy fontos, vagy nagyon érdekes tény, hogy egyre több újság kísérletezik azzal, hogy a hosszabb cikkek mögé a mesterséges intelligencia által készített összefoglalókat helyeznek el, és az olvasók, akkor átnézik ezeket az összefoglalókat, akkor jóval nagyobb arányban olvassák el végül az egész cikket, mint korábban, amikor nem voltak ilyen fogódok. Tehát rengeteg előnye van, de gondolom, majd azért beszélünk a hátrányokról is.
Pontosan, és erre is akartam rátérni, hogy idáig beszéltünk a pozitívumokról, viszont vannak negatív tényezők is még hozzá szép számmal, és javasolom, hogy kezdjük azzal a példával, hogy tavaly nyár végén attól volt hangos a globális sajtó, hogy a The New York Times beperelte a kínai OpenAI vállalatot, azt a céget, aki többek között a ChatGPT-t is üzemelteti. Az ok pedig az, hogy a mesterséges intelligencia kérdezés és vagy előfizetés nélkül nemes egyszerűséggel lelopta a The New York Times cikkeit, és azok inspirálódott. Hozzáteszem, hogy ezt nem magától tette, hanem minden bizonnyal utasításra. Viszont ennek fényében akkor mi, újságírók, kell féltsük a munkáinkat, a szellemi tulajdonunkat az AI-jal szemben?
Szerintem mindenképpen. Tehát van egy rossz hírem, a ChatGPT és a többi hasonló program nem csak a New York Times cikkeit lopja el, hanem az összes cikkünket. Tehát folyamatosan ugye kutatja, olvassa a világ hátra felkerült anyagokat, és ezek alapján készíti az anyagokat. Tehát ez egy valós veszély, de az is igaz, hogy ezt nem a ChatGPT, tehát nem a mesterséges intelligencia kezdte el, hanem a közösségi oldalak is. Tehát amikor, most nem fogok neveket említeni, de mindannyian tudjuk, hogy mely közösségi oldalak azok, ahol ugye javasolnak cikkeket, ezeket ők ingyen elérhetően teszik föl mindenféle előfizetés nélkül. Tehát ez már egy tartós probléma, és próbálkoznak is az újságíró érdekvédelmi szervezetek azzal, hogy megpróbálják fizetésre bírni ezeket a közösségi oldalakat, és a közösségi oldalakat működtető vállalatokat, vagy akár az internetes keresőprogramokat működtető vállalatokat, hogy fizessenek jódíjat ezekért a cikkekért, amelyeket ők valóban ingyen vesznek el. Tehát ez egy valós veszély, vagy az is valós veszély, hogy az újságírók egy része belátható időn belül el fogja veszíteni az állását. Tehát ugye miközben optimistán azt mondjuk, hogy a mesterséges intelligencia alapvetően segíti az újságírók munkáját, az ugye azt is megemlítettük, hogy már készülnek húsvér újságírók munkáját nélkülöző anyagok is, és ahogy fejlődnek ezek a mesterséges intelligencia programok, annál inkább képesek lesznek valódi élvezhető újságcikkek előállítására, és ugye azt is tudjuk, hogy ezekkel a cikkészítés olcsóbban megy, azt is tudjuk, hogy rengeteg újság és egyéb médium újságíró hiánnyal küzdik, tehát ez sajnos egyenes út vezet ahhoz, hogy az újságírók munkája részben feleslegesé válik, de azért nem kell teljesen megijedni, tehát az oknyomozáshoz, az interjú készítéshez egyelőre még nem értenek ezek a mesterséges intelligencia programok. De hosszabb távon én nem lennék optimista a fiatal generációk számára, tehát ez egy valós veszély, hogy elveszítünk munkát, elveszítünk jövedelmet.
Ez lehet a jövőben akár, viszont hogyha a napjaink helyzetét nézzük, akkor mennyire nevezhető jónak, minőséginek az a cikk vagy azok a tartalmak, amelyeket a mesterséges intelligencia generál ki?
Változó a minőség, tehát vannak olyan anyagok, amelyeken nem lehet észrevenni. Tehát például az ilyen pénzügyi beszámolóknál nem lehet észrevenni, sőt, talán azok jobbak is, mint amit az emberek írnak. De például, hogyha ilyen bonyolultabb, próbálkoztam én is a ChatGPT-vel, és amikor bonyolultabb kérdéseket tesz az ember, akkor a válaszok nagyon sokszor általánosak, nagyon sokszor olyanok, amelyekből nem derül ki teljesen egyértelműen, hogy mi a valós helyzet. Tehát pillanatban ezek az anyagok, pláne mondom a bonyolultabbak, nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy felváltsák az újságírókat. De hát ugye van ez a mondás, hogy Jézus Krisztus óta kevesebbet változott a világ, mint az utóbbi 30 évben, és ez teljesen igaz, és valószínűleg lehet, hogy 10 évvel azt fogják mondani, hogy az utóbbi 10 évben többet változott a világ, mint Jézus Krisztus óta eddig. Tehát a fejlődés teljesen egyértelműen gyorsul, és nagyon nehéz megjósolni, hogy mikor születnek olyan anyagok, amelyek már észrevehetetlenek, és nem lehet megállapítani, hogy nem ember írta, nem gép. De ugye éppen a bevezetőben említettem, említette, hogy azért változatlanul sok probléma van a mesterséges intelligencia programokkal. Például ez az álmodás, ami gyakorlatilag eufémizmus arra, hogy hazugság. Tehát ugye az internetről más forrásokból, beszerezhető forrásokból dolgoznak ezek a programok, és ezekben a forrásokban rengeteg hazugság, elfertizett információ vagy pontatlanság szerepel, és pillanatilag még a mesterséges intelligencia nem igen képes arra, hogy különbséget tegyen a között, hogy mi az igazság és mi a hazugság. Tehát ez tartós veszély lesz szerintem, hogy nem lehet 100%-ban megbízni abban, amit a mesterséges intelligencia állít, mond, ír. Példaként megemlíteném, hogy az egyik barátom saját nevére kérdezett rá a ChatGPT-nél, és azt a választ kapta, hogy az a személy már nem is él. Tehát azért ilyen durva hibák is előfordulnak, és szintén elhangzott még a bevezetőben a deepfake. Ez még nagyobb veszély talán. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy amióta politikusok vannak, vagy viták vannak, azóta egyes emberek és politikai erők arra törekszenek, hogy akár hazugságokkal is befolyásolják a választói véleményt. Ez most a mesterséges intelligencia korábban minden korábbinál nagyobb veszélyt jelent, és ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy fantasztikusan jó minőségű hamisítványokat lehet nézni, vagy készíteni. Én most az utóbbi napokban a beszélgetésre készülve néztem ilyen utólag megállapítottan hamisítványokat. Megállapíthatatlan egy átlagnéző számára, hogy az igaz vagy nem. Van egy olyan hír is, hogy ugye az október 7-e Izrael elleni terrortámadás után az egyik ilyen oknyomozó portál megnézett 1000 videót, és kiderült, hogy azoknak összesen 10%-a valódi, 90%, tehát valamiféle hamisítvány volt. Tehát ezek a deepfake-ek egyre jobb minőségűek lesznek, és hosszabb távon fennáll az a veszély, hogy nem fogjuk tudni eldönteni, hogy mi az igaz és mi a nem igaz. Egy másik veszély pedig az, hogy az egyik előnye a mesterséges intelligenciának a gyorsaság. Tehát eddig is eszkábáltak össze különféle hazugságokat, különféle emberek. Most sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehet előállítani ezeket. És még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy ugye minden politikai párt foglalkozik azzal, hogy próbálja feltérképezni a választókat. Tehát ki az, aki velünk van, ki az, aki ellenünk van, kit mivel lehet befolyásolni. Erre pedig a mesterséges intelligencia sokkal inkább és sokkal gyorsabban alkalmas. Tehát nem csak az lehet, hogy deepfake-eket tudnak készíteni, hanem az is, hogy ezeket a deepfake-eket teljes mértékben célorientáltan a kiszemelt választói rétegre irányítsák, és azzal ugye még hatékonyabbá válik.
Fogunk még beszélgetni a deepfake-ről, de maradjunk egyelőre az írott sajtónál. Napjainkban egy egyszerű médiafogyasztó, egy olvasó meg tudja különböztetni, hogy az adott cikket egy újságíró, egy húsvér ember írta, vagy az AI generálta ki?
Szerintem egyre nehezebben, tehát ugye tudjuk, hogy ezek a ChatGPT társai egy-két éve vannak a piacon, és ez alatt is sokat fejlődtek. Szerintem egyre nehezebb. Talán most már egy átlag olvasó nem is tudja ezeket a anyagokat megkülönböztetni. Még egy példát mondanék például, hogy sportújságírókat milyen veszély fenyegeti. Wimbledonban is már alkalmazzák a különböző mérkőzések kommentálására hangolapú mesterséges intelligencia programokat, és ezek az átlagember számára észrevehetetlenül pótolják az ember. Talán annyit lehet észrevenni, hogy ezek pontosabban és gyorsabban reagálnak, mint a húsvér riporterek. Tehát a válaszom az, hogy most már nehéz különbséget tenni, és a közeljövőben vagy a középtávú jövőben szinte lehetetlen lesz.
Még mindig zárkozzunk el egy kérdés erejéig a deepfake-től, hogyha megnézzük az AI által generált cikkeket, tartalmakat, akkor ezek milyen mértékben tudják befolyásolni az emberek véleményét, a közvélekedést, azt, amit egyesek a világról gondolnak, hogyha nagy szavakat akarnék használni.
Mindenképpen tudják befolyásolni, de én azt mondom, hogy nagyjából ugyanúgy, mint a húsvér újságírók által készített cikkek. Tehát én ebben nem látok komoly különbséget. Attól függ, hogy mekkora hatással vannak ezek a cikkek, hogy mennyire kapják föl ezeket az anyagokat a különféle közösségi oldalak, hányan osztják meg, és ez jelentős különbséget tud okozni. Ugye arról is beszélhetünk talán, hogy a közösségi oldalakon is már a mesterséges intelligencia is befolyásolja azt, hogy melyik anyag hányszor osztódik, melyik kapja meg, tehát elméletileg jobban tudná befolyásolni, de én nem hiszem azt, hogy pillanatilag jelentős különbség lenne az emberek által írt és a gépek generált cikkek hatékonysága és tömegbefolyásoló hatása között.
Ez változhat a jövőben?
Változhat a jövőben, tehát hogyha tovább folytatódik ez a szélsebes fejlődés, akkor éppen az, amit előbb mondtam, hogy a mesterséges intelligencia segítségével sokkal jobban meg lehet találni azt a közönséget, amelyik vevő erre az anyagra, és hogyha ezek jó minőségben készülnek el, akkor ezek nagyon pontosan fogják tudni, hogy mit kell mondani annak a célközönségnek, jobban, mint egy átlagember, bőlet újságíró, aki nem feltétlenül rendelkezik pszichológiai képességekkel vagy tudással. Tehát hosszabb távon én úgy gondolom, hogy igen, nagyobb hatással tudnak lenni, mert célzottabban érik el a kijelölt célközönséget.
Érkezzünk meg akkor a deepfake-hez. Ugye arról beszélünk, amikor egy hamisító az AI segítségével tartalmat módosít úgy, hogy lényegében az alany szájába teszi azt, amit ő hallani akar tőle. Van erre egy példám is, 2023 végén Elon Musk látogatott el egy podcastbe, ahol a Tesla terveiről beszélt. Na és ezt a beszélgetést, illetve ennek egy részletét alakította át valaki úgy, mintha a vállalatvezető arról értekezne, hogy az autógyár már nagyon jól áll, előre haladott teszteket végez a vízhajtású járművek kapcsán. És ezt az álhírt, dezinformációt tartalmazó videórészletet pár nap alatt több száz millióan megtekintették a közösségi médiában a különböző felületeken. Mindezek fényében akkor mennyire kell félni a deepfake-től, különösen most, hiszen Romániában szuperválasztási év van, de ha nem tévedek, Magyarországon is lesznek idén választások, egyrészt európai parlamenti képviselőválasztások és önkormányzati választások. Továbbá a föld számos országában, például az Egyesült Államokban is az urnához kell járuljanak a polgárok. Lehet döntő szerepe itt ezekben a folyamatokban a deepfake-nek?
Szerintem egyre inkább lehet. Tehát én külön választanám Magyarországot és Romániát és az Egyesült Államokat, mert talán az Egyesült Államok egy pár évvel előbbre tart, mint mi, de mindenképpen tehát rengeteg cikket lehet olvasni arról, hogy miként fenyegeti a deepfake a demokráciát. Tehát éppen azzal, hogy rengeteg deepfake anyagot lehet készíteni, ezek egyre jobb minőségben készülnek, és nem lehet már eldönteni, hogy ezek a valóságot ábrázolják-e, vagy hazugságok. Ez mindenképpen döntő befolyással lehet a választásokra, és mindenképpen szükség lenne arra, hogy a kormányok, államok szabályozzák a mesterséges intelligencia beli használatát. Mindenképpen korlátozni kellene, vagy sőt, akár meg kellene tiltani azt, hogy deepfake-et alkalmazzanak a pártok, vagy mindenféle mozgalmak a választási kampányokban, mert éppen ugye az előbb beszéltünk arról, hogy ha megtalálják a megfelelő célközönséget, akkor ezek a deepfake-ek nagyon hatékonyak tudnak lenni, nagyon hatásosak tudnak lenni, és jelentősen megváltoztathatják a választói akaratot. Tehát sokan odáig is elmennek, hogy a deepfake és a mesterséges intelligencia egyszerű felhasználása ez a demokráciának az alapjait és a demokratikus választások alapjait fenyegeti. Tehát ez egy mindenképpen nagyon súlyos veszély.
Megfordítanám a kérdést, hogy mennyire fenyeget a deepfake olyan tekintetben, hogy a választókat rossz irányba tereli, nem a valóságot tárja eléjük. De mi történhet abban az esetben, vagy egyáltalán megtörténhet-e, hogy a politikusok, akik egy bizonyos tartalom kapcsán megszólalnak, valóban megszólalnak, elejtenek egy rossz mondatot, vagy nem úgy gondolták, vagy túl negatív kicsengése lett az adott mondatnak, és akkor azt mondják, hogy hát bocsánat, én nem ezt mondtam, ez csak a deepfake mondta. Elképzelhető, hogy egyesek kijátsszák ezt a kártyát?
Természetesen, és szerintem ilyen már el is fordulhatott, mert nem tudunk róla. Tehát itt térek vissza oda, az előbb mondtam, hogy a deepfake-nek nem csak az az egyik veszélye, hogy hazugságok terjesztésére kiválóan, sőt egyre inkább alkalmas lesz, hanem az is, hogy elmossa a határt az igazság és a hazugság között, létre fognak jönni különféle alternatív valóságok, és attól tartok, hogy mindenki azt fogja elhinni, ami az ő nézeteit erősíti. Tehát ez egy mindenképpen előforduló veszély, és mondom, ez a legnagyobb baj talán, hogy nem fogjuk tudni eldönteni 100%-ban, hogy mi az igazság és mi a hazugság. Tehát az újságírásban több ilyen forradalmi változás volt, az utolsó az internet volt, ami alapvetően átalakította az újságírást, ugye, tehát sokkal könnyebben jutunk forrásokhoz, viszont ugyanakkor versenytársat is jelent az internet, mert olvasók más forrásokhoz is sokkal könnyebben hozzájutnak, de az internet forradalma nem hozott akkor a forradalmat, mint a most a mesterséges intelligencia, ami tényleg szerintem a társadalom szöveteit is fenyegeti. Éppen ezzel, amit említett, hogy bárki bármi lesz fel tudja használni, és nem fogjuk tudni eldönteni, hogy mi az igazság és mi a hazugság.
Mi az igazság és mi a hazugság, és hogyha már a hazugságnál tartunk, akkor azzal gondolom, hogy senkinek nem mondok újat, hogy a közösségi médiás oldalak mindig is az álhírek, a hazugságok melegágyai voltak. Viszont most itt van a mesterséges intelligencia, és itt van ez a deepfake jelenség is. Hatványozódhat a hatás ezek tekintetében? Tehát még inkább hazugságokkal bombázhattak minket a közösségi médiás felületek?
teljesen egyetértek ezzel a véleménnyel. Ugye a közösségi médiumoknál, közösségi oldalaknál az volt, vagy az is most a fő probléma, hogy mi korábban az újságírásnál az volt a szabály, hogy azért minden szerkesztőségben volt egy olyan ember, aki végül eldöntötte, hogy ez a hír igaz lehet, vagy nem, és akkor vagy megjelent, vagy nem. A közösségi oldalakra mindenki azt tesz fel, amit akar, és számtalan közben kutatás és tanulmány bizonyítja azt, hogy a különböző álhírek, amelyek általában ilyen bombasztikus, szenzációs hírként kerülnek elő, ezeknek sokkal nagyobb a hatása, mint a politikai élet, vagy a mindennapi élet fősodrában jobban beleilleszkedő anyagoknak. És azt is tudjuk, hogy amikor egy ilyen álhírt valaki megcáfol, akkor annak a hatása sokkal kisebb. Tehát ez már most egy komoly probléma a közösségi oldalakon, és azzal, hogyha előkerülnek ezek a deepfake hazugságok, és ezek rá fognak szabadulni a közösségi oldalakra, ezt egy pillanatig sem vonhatjuk kétségbe, akkor ezeknek a hatása valóban hatványozottabb lesz, és még inkább erősíti azt a félelmet, hogy nem fogjuk tudni eldönteni, hogy mi a valóság.
Hogyha itt már a közösségi médiás jelenlétnél tartunk, akkor bennem felmerül az a kérdés, hogy igen, ez egy fertő, ahogy az imént is kiemeltük, viszont akkor miért vannak jelen a hagyományos sajtóorgánumok ezen, hiszen azt látjuk, hogy mind a Marosvásárhelyi Rádiónak, mind a HVG-nek, és még hosszan sorolhatnánk, van Facebook oldala, vagy akár más közösségi médiás felületeken is elérhető.
Igen, tehát ugye ez a versenynek az egyik eredménye, tehát az a médium, amely nincsen jelen a közösségi oldalakon, az gyakorlatilag nem létezik. Tehát én csak személyes példával tudok szolgálni. Nekem 3 gyermekem van, a legidősebb az 33 éves, ő még olvas print médiát, van egy kisebb lányom, aki 27 éves, ő is olvas, de már csak online, és van egy fiam, aki 21 éves, ő is szeret a világban tájékozódni, de alapvetően videókat néz, és a közösségi oldalakat olvassa. Tehát azok a médiumok, amelyek nincsenek ott a közösségi oldalakon, azok gyakorlatilag a fiatal generációk számára már nem léteznek. És hogy miért vagyunk még jelen, nem csak a verseny miatt, hanem én hiszek abban, hogy azok a médiumok, amelyek még tartják magukat az igazsághoz, akár a Marosvásárhelyi Rádió, akár mondjuk a HVG, azok egyfajta missziónak is tekintik azt, hogy igaz hírekkel ássák a hallgatóságot, az olvasó közönséget, és ehhez meg kell jelenni a közösségi oldalakon, és ezért azt is látni kell, hogy azért a hagyományos médiumoknak is van befolyása, hatása a közösségi oldalakon, tehát minket is nagyon sokan olvasnak. Tehát mondom, azért vagyunk jelen mindannyian, mert ott kell lenni, és a másik, mondom, ez a misszió szintén szerintem fontos.
Mi történne akkor, hogyha egy hagyományos média orgánum egyszerűen leszállna a közösségi oldalakról? Elveszítené a versenyt, ez közel biztosnak látszik, de teljesen eltűnne a süllyesztőben?
Nem biztos, hogy teljesen eltűnne a süllyesztőben, de konkrét számok említése nélkül azért elmondhatom, hogy a HVG cikkek olvasottsága is nagyon jelentős, és a különböző Facebook, különböző internetes és közösségi oldalakon megjelent ajánlásokból jön össze. Tehát mindenképpen jelentősen visszaesne az olvasottság, és minden olyan médiumnál, amelyik lejönne a közösségi oldalakról, jelentősen csökkenne a hirdetési bevétel, mert ugye az is egyértelmű, hogy a hirdetési bevételek attól függnek, hogy az adott cikket, vagy ezt az adott médiumot hányan olvassák. Tehát igen, a válaszom az, hogy nem biztos, hogy eltűnnének, de hogy sokkal komolyabb problémákkal kellene megküzdenék, az is biztos.
Mélyebben belemenve itt a hagyományos sajtóba, felmerül az a kérdés, hogy napjaink álhírekkel, dezinformációval, deepfake-kel színezett világában eljöhet az a pillanat, amikor az emberek hátat fordítanak a közösségi médiának, az idézőjeles kegyes hazugságoknak, és elkezdenek ismét bízni a hagyományos sajtóorgánumokban? Hozzáteszem, hogy jelenállás szerint Romániában az összlakosság mindössze 37%-a bízik a hagyományos médiában, de feltételezem, hogy azért Magyarországon sem sokkal fényesebb a helyzet.
Nem, itt is hasonló a helyzet, és részben ez annak is betudható, hogy rettetesen megosztott az ország, tehát ugye van a kormánypárt és van az ellenzék, és a támogatók között is ez a szakadék egyre inkább mélyebbé válik, és minden oldal inkább hajlamosabb a saját oldalának hinni, és ezért nem hisz a másik oldalnak, és ezért az egész bizalom megrendül az írott és a többi hagyományos médiumban. Én nem nagyon hiszek abban, hogy az emberek előbb-utóbb elfordulnának a közösségi oldalaktól, tehát azt látszik, hogy az emberek egyre nagyobb arányban olvasnak közösségi médiumot, egyre többet szerepelnek ott, egyre több ajánlást fogadnak el onnan. Tehát valahogy azt kéne inkább javítani, hogy ugye rengeteg olyan vállalkozás van már, amelyek azt a célt tűzték maguk elé, hogy ellenőrizzék a valóságtartalmát az internetre, közösségi oldalra felkerül anyagoknak, de ezt kéne erősíteni. És talán ezen az úton elindulva valahogy sikerülhet ezt a bizalmat növelni, de nem hiszek abban, hogy gyökeres fordulat állna be. Jó lenne, hogyha visszatérnének az emberek tömegesen a hagyományos médiumokhoz, és ezeknek hinnének, de komoly esélyt erre sajnos nem látok.
Mondok egy sarkított példát, amit itt a válasz a hallgatása közben találtam ki, hogy kikerül a közösségi médiára egy deepfake videó, amelyben egy kis település polgármestere azt mondja, hogy holnap 12 órára mindenki menjen a település háza elé, mert egy bizonyos összeget kap, vagy valamilyen utalványt kap, mindegy, kap valamit ingyen. És ez ugye futótűzként elterjed a közösségi médiában, és biztos lesznek olyanok, akik elhiszik és oda mennek. És rájönnek, hogy igazság szerint itt nem történik semmi. Egy ilyen, vagy ehhez hasonló történések nem vethetik akkor vissza a bizalmat idővel a közösségi médiában és az ott terjengő hírekben?
De igen, de nekem erre az az ellenérvem, hogy sajnos a hagyományos médiumokban is azért szép számmal előfordulnak már szándékos hazugságok és ferdítések. Tehát azért sajnos, lássuk be, nem véletlenül rendült meg a bizalom a médiumokban. Én most Magyarországról tudok beszélni, és azt látom, hogy rengeteg újságíró már nem újságíró, hanem az adott politikai pártnak a propagandistája, és ezért hajlandó szemenszedett hazugságokat is tálalni akár a hagyományos médiumokban is. Tehát ez a bizalmi válság nem csak a közösségi oldalakon megjelent névtelen álhírek miatt következett be, hanem sajnos az újságírás színvonala is romlóban van. Nem véletlen az, hogy pár évtizeddel ezelőtt, amikor én elkezdtem ezt a szakmát, az újságírás egy magas presztízsű állás volt, most pedig ennek a megítélése jelentősen romlott a magyar társadalomban, és ahogy hallom, a román társadalomban sem állnak fényesen a média munkások.
Mi kellene legyen akkor ebben a helyzetben? Deepfake, közösségi média, mesterséges intelligencia, bizalomvesztés, a hagyományos sajtóorganumok feladata, hogy lehet visszaépíteni a bizalmat, hogy lehet elérni azt, hogy fel tudjuk venni a versenyt, vagy inkább minket válasszanak, és ne a mesterséges intelligenciát?
Nagyon sokrétű kérdés, és nem csak nem elkerülnek arra a válasz, de nem feltétlenül a hagyományos médiumoknak a feladata. Ami a hagyományos médiát illeti, a feladat inkább az, hogy próbáljunk meg valóban visszatérni az objektivitáshoz, és levetkőzni a politikai megfontolások alapján leírt mondatokat, amelyek nem feltétlenül igazak, de amit én sokkal fontosabbnak tartok, és nagyon sok országban már megkezdődtek ilyen programok, hogy egészen fiatal korban, tehát 10-11 éves kortól elkezdve tanítani kellene a gyerekeket arra, hogy különbséget tegyenek az igaz és a hazug hírek között. Tehát tudatosan arra felkészíteni az embereket, hogyha olvasnak valamit, ami nem feltétlenül tűnik igaznak, akkor menjenek utána, nézzék meg, hogy milyen forrásból került elő ez az anyag, próbálják elemezni, hogyha tudják azt, hogy ez a hírforrás több alkalommal már hazugságot terjesztett, akkor ennek már ne higgyenek. Tehát én az oktatásban hiszek, és tényleg, hogyha megtanítjuk az embereket arra, hogy utána nézni a forrásoknak, akkor nagyon sokszor leleplezhetőek lesznek ezek. Csak egy példa a magyar sajtóban, de azt tudjuk, hogy Magyarország nem feltétlenül támogatja Ukrajnát, és a magyar kormánypárti sajtóban rengetegszer hangzik el az, hogy Ukrajna földjeinek 50%-a már amerikai tulajdonban van. Én utána néztem ennek a hírnek, ez egy teljesen obskurus francia híroldalról került ki, ami igazolhatóan nem mond igazat, több állítása cáfolható, és ezt felturbozták azok az orgánumok Magyarországon, amelyeknek ez érdekében áll, és ez már gyakorlatilag igazságán nem esült. Tehát, hogyha az emberek hajlandóak lennének tanulni a forrásoknak, és megtanítják őket arra, hogy ezt hogyan kell csinálni, akkor szerintem ezzel és azzal, hogy a hagyományos, tradicionális médiumok is visszatérnek az objektivitáshoz, javítani lehet a helyzetben.
Látjuk, hogy ez a módszer működik például Finnországban már évek, évtizedek óta, viszont hogyha itt már szóba került a hatalom és a propaganda, akkor érdeke lehet bármilyen politikai egységnek az, hogy tanítsa az embereket, hogy meg tudják különböztetni a valóságot az átveréstől, az álhírektől, a deepfake-től, vagy a hatalomnak kényelmesebb az, hogy valami az emberek elé kerül, amit elhisznek, és nagyobb valószínűséggel olyan, amilyen a politikusok kedvére van, hogy fogalmazzak így.
Ez egy nagyon komoly felvetés, és nagyon sok igazság van abban, hogy a politikusoknak kifizetődőbb és kellemesebb, hogyha a hallgatóság nem túl tájékozott és nem nem foglalkozik különösebben a hírek igazságtartalmával. Ez nagyon sok országban így van, akár ha például elnézünk az Egyesült Államokban, ahol Trumpnak most van esélye, hogy a novemberi elnökválasztáson ismét diadalmaskodjon. Trump egyértelműen gyakorlatilag azt a célt próbálja elérni, hogy az emberek ne a tradicionális médiumoknak higgyenek, hanem az ő elveit támogató különböző fékoldalaknak. De ez most lehet, hogy a listának tűnök, de hogyha valahogy a politikusok felelősségérzetét lehetne javítani, azzal lehetne javítani a helyzeten, és hogyha meg kellene értetni a politikusokkal, hogy nem feltétlenül áll hosszú távon az ő érdekükben azt, hogy a választóból birkát csináljanak, mert eljöhet az a helyzet, amikor őket is pontosan egy rosszul tájékoztatott, félretájékoztatott tömeg fogja kiszorítani a hatalomból. Tehát valahogy emlékeztetni kellene a politikusokat arra, hogy ez közös felelősségünk, hogy az állampolgárok valóban tudatosan döntsenek, valóban el tudják dönteni, hogy mi az igaz és mi az, ami hazugság.
Most az kérdés, hogy a politikusokra tudunk-e ilyen nyomást helyezni, de mi egyénként, magánemberként mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ne legyünk áldozatok, hogy ne legyünk akár egy politikai párt birkái, hanem megtaláljuk az igazságot, akár hagyományos médiát fogyasztva, akár közösségi médiában szemezgetve, vadászva az igazságot. Tudjuk magunkat valamilyen formában felvértezni hasznos tudással, amely segít a szűrésben?
Igen, és az egyének ez egy nagyon fontos feladata, egy olyan egyének, aki valóban felelősséget érez bármilyen szinten a társadalom iránt. De pontosan ez a feladat, hogyha találunk egy olyan hírt, amit szokatlannak hiszünk, nem vagyunk benne biztosak, hogy ez igaz, akkor feltétlenül nézzünk utána a forrásoknak. Ez manapság az internet és a közösségi oldal világában némi munkával elvégezhető ez a feladat. Tehát tényleg, hogy tudatosan próbáljunk figyelni arra, hogy ellenőrizzünk minden olyan hírt, ami számunkra furcsának tűnik, és akkor szerintem az egyén sokkal inkább ki tudja szűrni a hazugságokat, csak ehhez időre, türelemre és tudatosságra van szükség, de ez megcsinálható.
Ugyanígy lehet akkor kiszűrni a deepfake-et is? Itt visszatérnék az Elon Muskos példámra, én megnéztem azt a videót, és miután tudtam, hogy deepfake, és nagyon-nagyon néztem, hogy mozog a szája a filmfelvételen, akkor láttam, hogy nem teljesen talál. Viszont ehhez nagyon és nagyon célzottan kellett figyelni. Elvárható ez az átlagemberektől, vagy elvárható az, hogy ellenőrizzék a forrásokat, esetleg egy írott anyagot visszaadjanak a mesterséges intelligenciának megkérdezve, hogy ezt te írtad, vagy ember írta?
Nem tudom, hogy mindenkitől teljes mértékben nem lehet elvárni, de szerintem a társadalom tudatos rétegeitől igen. Tehát ha elmondjuk magunknak azt, hogy ne hagyjuk magunkat becsapni, hogy egyfajta harcként éljük meg azt, hogy hogyan tudunk harcolni a hazugságok ellen, akkor egy-egy ilyen álhír lebuktatása talán ad annyi örömöt és biztonságtudatot, hogy a következőt is le tudjuk leplezni. Tehát én ebben hiszek, de ugye az elején arról beszéltünk, hogy ezek a deepfake-ek egyre jobb minőségűek lesznek, tehát nehéz, de tényleg kérdezni kell, kutatni kell, és szerintem, hogyha az ember erre rászán némi időt, akkor ez elvégezhető, csak ugye itt megint előkerül az, hogy minden embernek megvan a maga politikai álláspontja, elfogultsága, és az a baj, hogy mindannyian hajlamosabbak vagyunk inkább elhinni azokat a híreket, és kevésbé utána nézni, amelyek a mi álláspontunkat erősítik. Tehát a másik feladat pedig éppen talán akkor annak kell lennie, hogy még akkor is nézzünk utána, hogyha az adott furcsa, nem feltétlenül igaz a tűnő hír a mi álláspontunkat erősíti, akkor is lehet, hogy valaki be akar minket csapni, és ellenőrizzünk, ahogy csak tudunk.
És ez a politika, de más szempontokból is sokkal szívesebben fogadjuk akár a kegyes hazugságokat, mint a sok esetben fájdalmas igazságot. Viszont összegezzünk. Mire lehet akkor számítani az álhírek és ezek terjedése tekintetében a közeljövőben? Mire érdemes médiafogyasztóként odafigyelni, és mikor jöhet el, hogyha eljöhet a hagyományos sajtó ismételt felemelkedése, a közösségi médiának való hátat fordítás?
Én azt hiszem, hogy az elkövetkező években a mesterséges intelligenciának fokozódó szerepe lett az újságírásban. Nagyon sokan ezt olyan dolgokra fogják kihasználni, amelyeknek az a célja, hogy megtévesszék, becsapják a választókat, a hallgatókat, nézőket, olvasókat, és ezért én arra számítok, hogy a kormányok legalábbis a felelősség tudatosabb országokban be fogják tiltani, vagy korlátozni fogják a mesterséges intelligencia választási kampányokban való felhasználását, és ezt ellenőrizni is fog. fogják, tehát ellenőrzés nélkül ez semmit nem ér. Én azt hiszem, hogy hosszabb távon sem fognak tudni visszakapaszkodni teljes mértékben a hagyományos médiumok, tehát a közösségi oldalak szerepének csökkenésében én nem nagyon hiszek. Ezek nagyon kényelmes, nagyon látványos programok, amelyek tulajdonképpen tudatosan azt a célt szolgálják, hogy az emberek rászokjanak a használatukra, és hogyha figyeljük azt, hogy egy-egy ember hány órát tölt el most már az okostelefonján, akkor a trendek azt mutatják, hogy ezek az idő hosszak, ezek csak növekednek. Tehát valahogy azt kéne elérni, hogy a közös kioldalakon is ezek az ellenőrző programok, ellenőrző szolgáltatások még erősebbek legyenek, tehát megint nem fogok neveket említeni, de több közös kioldalon azért már egy-egy bejegyzés alatt látszik az, hogy ezt a hírt nem erősítették meg más forrásokból, és akkor az emberek kicsit elgondolkoznak, hogyha legközelebb ez a hír oldal jelent be valamit, akkor ez igaz lesz. De hosszabb távon én nem vagyok túl optimista, tehát a húsvér újságírók jövőt illetően sem, tehát szerintem mindenképpen nőni fog a mesterséges intelligencia által írott cikkek száma, és ezek egyre inkább megkülönböztethetetlenek lesznek az emberek által írt cikkektől. Tehát oda kell figyelni a mesterséges intelligenciára. Én nem azt mondom, hogy tartani kell tőle, de fel kell használni, amikor pozitívan tudjuk, de mindig óvatossággal és némi bizalmatlansággal kell tekinteni ezekre az anyagokra.
Legyen akkor ez a mai digitális világ záró gondolata. András, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy a mai digitális világ vendége volt.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és bízom benne, hogy az optimista jóslatoknak inkább beválni, mint sem a pesszimisták.
Így legyen. Hölgyeim és uraim, ez volt mára a digitális világ, benne Németh András újságíróval, a HVG munkatársával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.